Böjte Csaba testvér elmélkedésének befejező részét hallhatják Szent Péter apostol ünnepén.
Sose felejtem el, hogy de itt Magyarországon is sok ilyen gyerek van. Ugye itt is, hogyha egy gyerek cselleng, vagy úgy elkallódik, akkor bevakják őt valamilyen intézetbe. Hát Déván is van egy ilyen intézet, és ez az utolsó történet, hogyha megengedik, elmondom még. Hát ez a Lacika lányul szült az anyukája, elkallódott. Az anyuka elment, Lacikát ott hagyta a déd nagymamánál. Egy másik városba élt az anyuka, lányul, egy nagyon szép nő, férhez ment, lett három szép gyereke. Nagyon szépen fejlődött az egész dolog, csak elfelejtettem mondani a férjének, hogy volt egy kis félrelépés. Na. És ugye mind később, mind kínosabb volt ezt elmondani, és talán ezért nem is mondott semmit a férjének. Nagymama nevelte egyedül a gyereket, minden évben várták, hogy majd jön az anyuka, és majd ez helyre kerül, de úgy eltelt, már 12. éves volt a gyerek, de egy napot még nem járt iskolába. Akkor meghalt a nagymama, a rokonok meg hazavitték a gyereket az anyukának. Most képzeljék el, hogy ez karácsony előtt volt, hogy még az angyal hoz egy gyereket, nem? Főleg a férjnek azt gondolom, hogy egy meglepetés volt. Erős, a gyerek nem tudott beilleszkedni ebbe az új családba, mert ugye be se tudott iratkozni az iskolába, hát a többi testvérek, na most kiezítte meg minden. De úgy Laciba azért megvolt, gondolom, hogy alapfokon ez a, hogy mondja, életre valóság elment, és azt lopott egy biciklit. Aztán ezt lopott, aztán mindenféle hülyeségbe keveredett belé, aztán persze ez mind botránnyal járt, veszekedéssel, civakodással, és idő múlva Laci úgy érezte, hogy hát a családi életnek ez a hát ez a szépsége őt erős nem tudja lekötni. Na. És ugye az anyai örökségnek a ráeső részét azt félre rakta, és valami hajszárítót, meg kávéfőzőt, meg nyakláncot, ezt az összeválogatott, és azzal elindult a nagyvilágba. Persze, most egy ilyen gyerek merre menjen? Felült a vonatra, míg volt pénze, aztán végül Déván leszállt, akkor már nem volt se hajszárító, se semmi, úgyhogy na, biztos egy nagy kört futott, és a rendőrök elérszették, tetszett neki a Déva vára, fel akart oda menni, de nem tudott románul, amúgy székelyföldi gyerek volt, és hát, na, berakták oda a ilyen kiskorú bűnözőknek a, na, van neki egy ilyen intézmény. És hát persze, hogy senkivel nem tudott ő magyarul beszélni, mert románul nem tudott, magyarul azok nem erős tudtak, és egyszer arrafelé ment el, és akkor meghallotta, én tudok magyarul, abba a helyben, hogy mindent el akart mondani egyszerre, de minden mondatának az volt a lényeg, hogy vigyen engem innen el. Rácsok voltak az ajtó, amúgy nem engedték ki. Na, hát én, na, kiderült hamar ez az egész történet rólam, mondta, na jó van, Laci, akkor menjünk. Elmentünk, ugye nálunk akkor volt már gyerek otthon, meg minden, iskola, de kiderült, hogy egy betűt nem tud leírni. Írtam O betűköt, és ő nem tudott még egyet írni utána. Itt azt se tudott írni. Beraktuk az első osztályba. Na, hát ugye az első osztályba, hát már ugye ez már tavasz felé volt, tehát ezek a nagy kajlák, mert tudtak ők első osztályosban három betűt, vagy tízet, az meg egyet sem. Na hát, mik vannak ebben a mai világban? Hát egy kicsit leszólták ezt a Lacit, ez Laci meg úgy érezte, hogy az ő tekintélye itten, na véglegesen romokban van, se seprőny éllel talán rendbe tudná hozni a dolgot, hát elverte a társaságot, tehát nagy üvöltözés, sírás, sikoltozás, világvége. Na hát, hogy hát akkor hívtak engemet is, mint nagy rendezőt, hogy most oldjuk meg ezt a helyzetet. Na most emlékszem, hogy hát oda mentem, és ott a sarokban sírt ez a gyerek, szóval állt, nem sírt, hanem olyan nagyon kemény volt, mint a gitárhúr, úgy feszes, és vele szemben ugye az egész osztály, ugye sok disznó győz alapon, tehát hogy próbálták visszaadni a na, figyelmességet. Na és hát oda mentem, és megöleltem Lacit. Én az lepett meg, hogy mennyire kemény. elkezdtem simogatni a hátát, ő még elkezdte ütni a hasamot, mellemet, engedjem el, úgy is elszökik. Mondtam, jó, van Laci, de hova mész? Kerek ez a föld, csak visszajutsz ide. És így, úgy igazából olyan kedvesen beszéltem hozzá, simogattam a hátát, minden, és egyszer csak elkezdett zokogni. Olyan keservesen sírt, hogy belém kapaszkodott, hogy hát, hogy mondjam, azt mondta az érzés, hogy mindenki a kis veréb ott a macska szájába ott vergődik. Na, és utána mondtam, na gyere Laci, ne sírjál, gyere, bemutatom ezeket, akiket megverted, itt van a Tibike, na hát ő vásárhelyi, van neki apja, anyja, de karácsonyra se jöttek utána, nem egy rózsás az ő élete, Csabika, neki apjáról nem is tudunk, lehet, hogy meg is halt, nem tudjuk mi van, anyukája, hát utcanő, most mit mondjak én egyébként. És ugye bemutattam mindegyiket, hogy hát mindenkinek megvan a maga baja. Mondtam, hogy itt elég sok pofot kaptatok ti amúgy is, most még kéne még szaporítani ezt, nem? Mondtam, a gonosz léleknek nincs keze, ő nem tud megütni titeket, nincs nyelve, nem tud rosszat mondani rólatok. De azt szeretné, hogy ti üssétek egymást, ti püföljétek egymást. És emlékszem, ott álltam körülöttük, és hogy igazából ragyogni kezdett a gyerekek arc, és akkor megfogtuk egymás kezét, és mondtam, egész körbeálltunk, mindenki fogta a másik kezét, hogy imádkozzunk, hogy többet ilyen ne történjen. És olyan jó volt hallani, hogy imádkozz, mi atyánk, üdvözlégy Mária, minden. Amikor a vihar után ugye a felhők szétmennek, és kiragyog az áldott nap, valahogy az volt az érzésem. És hogy mondjam, hát utána felkísértem a gyereket a családjához, nálunk ilyen 7-8 gyerek van egy szociális családban, és igazából, hát ugye ő nevelőnő, én csak olyan alkalmazok, aki együtt lakik a gyerekekkel. Na és hát ugye nálunk nem szabad a gyereket náspágolni, meg mit tudom én, hogy megbüntetni, de tornáztatni azt lehet. Na és akkor ebben a családban úgy volt, hogy aki hozzajut egy kisebbhez, az csinál 100 guggolást, hogy rögzüljön az ő agyába, hogy a kisebbek azok nem gumilabdák, hogy pofozgassuk. Na, és általában ez használ, de itt 5 gyereket vert meg, Laciben nagyobb acska volt, ugye, és azt mondja a nevelő, 500 guggolás, azt mondja, Laci, ez sok. Hát nekem is olyan soknak tűnt, de olyan patthelyzet volt, most mit lehet ilyenkor csinálni? Na, akkor mondtam, tudod mit, Laci? Akkor számoljad, én csinálom. 1, 2, és elkezdtem csinálni. Azt mondja, álljak meg. Hát mondom, ne szólj bele az én magánéletembe, addig tornázok, amíg akarok, nem? Inkább segítsél. Na, és akkor ő is elkezdte csinálni, és akkor együtt csináltuk. Ilyen kalákában megcsináltuk, másnap olyan izomlázam volt, alig tudtam menni. De most, ha Laci bejönne, és megkérdeznénk, hogy mondja el a 10 legjobb barátját, nevezze meg ezen a földön, én azt gondolom, én is benne lennék abban a 10-ben. Most, hogy mondjam, utána én is csodálkoztam, honnan a francba jutott nekem ez eszembe. Ez nem volt egy forgatókönyv. De ott vagy a szituációval, a problémában, megoldást keresed, és hiszed, hogy van megoldás. Mert én nem hiszem, a jó Isten, én se bízok, mint pedagógus egy gyerekre olyan feladatot, amit ő ne tudna megcsinálni. Tehát valamilyen módon hinnünk kell abba, hogy az jó Isten beállított egy helyzetbe, van megoldás. Tehát nekünk nem valami tragikus hősökkel legyünk, hanem olyanok, akik Isten nevébe meg akarják oldani ezt a helyzetet. És én hiszem azt, hogy jó Isten eszedbe juttatja a legjobb megoldást akkor. És van megoldás. És én azt gondolom, hogy ezek a fiúk, ha most találkoznának, biztos örömmel leülnének, jókedvel, szeretettel, mert több mint 10 éves az a történet, ezek a gyerekek már kirepültek, nagyok. De hinnünk kell azt, hogy van megoldás, hogy Jézus Krisztus, igen, az ő példája, az evangélium fényében meg lehet oldani. Adná az Isten, hogy tényleg legyen nekünk bátorságunk megfogni az élő Isten kezét. És nem csak azért, hogy jól érezzem magamot mellette, hogy turbékógassunk mi ketten, ugye, mert Marx azért azt mondta, hogy a kereszténység a népek ópiuma. Elég szomorú lenne, ha ez lenne, hogy én az én kereszténységemnek az egyetlen célja, hogy jól érezzem magamat. Nem. Emlékszem, hogy egyszer nagytatámnál már teológián voltam, és nyáron hazamentem, és meg akartam látogatni nagyapámot. És gondoltam, hogy hát valamerre el kellett utazni, hogy reggelibe korán mentem hozzá. És ugye Székelyföldön, a nyáron nagytata kasszált, Csűr hátánál, nem nagy terület volt, mint ez a terem. És akkor hátra mentem, láttam, hogy már szépen ott vannak a rendek, és nem oda mentem, hogy nagytata, akkor most itt vagyunk, hogy beszélgessünk, vettem egy kasszást, beálltam mögéje. Akkor észrevett, megölelt, megpuszilt, nekiálltunk, lefogyasztottuk azt a kasszálnivalót, utána elé mentünk, nagymama reggelit rakott, olyan jó volt beszélgetni. Tehát én azt gondolom, a kereszténységnek valahol ez is a lényege, hogy jó Isten, szaratni való sok, a munkás kevés. Gyertek, kérjétek az Urat, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Én azt gondolom, hogy a misztikus élet valahol akkor kezdődik, amikor beállsz az Isten mögé kasszálni, dolgozni, ezt a világot szebbé tenni, tovább teremteni, formálni, és eljön az a perc, amikor az Úr azt mondja, na most egy gyere fiam, reggelizzünk, üljünk le, beszéljük meg. De valahogy én nem tudom hinni azt, hogy odaállok a Jóisten mellé nyűgölve, nyafogva, gyere Jézus, vagy kicsit szórakoztass engemet. Nem? Tehát ezekkel a mostani mindenféle lelkiségekkel szemben valahol ez a kritikám, ugye talán a karizmatikusokkal, másokkal szemben is, hogy nagyon jó, nagyon szép, de munka fakadjon belőle. Tehát a lelkiségi mozgalmak közül a fiatalok olyan keveseket látok, a mit tudom én, ott a Máltai Szeretett Szolgálatnál, a Karitásznál, vagy akár a Szent Ferenc Alapítványnál. Megtértél, jó, Istennel párbeszédet kezdtél. Ugye olyan érdekes, ha megnézzük jól Péteréket, az első 72-t, az evangélium elején, Jézus nyilvános működésének a kezdetén küldi, Jézus otthon marad egyedül, imádkozni, és a 72-t elküldi, Pétert, többieket, menjetek hirtelen, vigasztaljátok a szomorúakat, gyógyítsátok a betegeket. Tehát a kereszténység lényege valahol ez a teremtő Istennel való együttműködés. Ne legyen nekem természetes, annyi baj van ezen a földön. Arra születtünk, hogy a földsebeit begyógyítsuk életünkön át. Megvigasztaljuk a szomorúakat, a bajba lévőket. A teremtő Istennek társai legyünk. Nem tudom, hogy mennyire sikerült kicsit felhergelni önöket arra, hogy többet imádkozzanak, és az Istennel élőbb, szeretetteljes kapcsolatot kialakítsanak. Én minden esetre azt mondanám, hogy aki úgy döntött, hogy megpróbálja, sikerül, nem sikerül, az a más kérdés, az álljon föl. Többi maradjon ülve.
Böjte Csaba testvér elmélkedésének befejező részét hallhatták Szent Péter apostol ünnepén. Műsorainkat visszahallgathatják a Mária Rádió weboldalán, a hangtár menüpontban.